Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint feljegyezve találjuk azt Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 15. fejezetben, a 4. verstől kezdődően a következőképpen. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent, ahogyan megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is, dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, többször előfordult már itt a templomunkban is az, hogy az adventi koszorún a gyertyát úgy gyújtjuk meg, hogy a gyermekek énekelnek, verset mondanak, vagy éppen egy rövid kis jelenetet adnak elő. Emlékszem, egyszer arról szólt ez a jelenet, hogy 4 gyertya alakjában jött be 4 kislány, és mindegyik gyertyának megvolt a maga jelentősége. Bejött a béke, a hit, a szeretet lángja, és az volt a feladatuk, hogy rövid elmélkedés után elfújják ezt a gyertyát, jelezve, hogy nincs béke, nincs szeretet, nincs bizalom ebben a világban. És aztán bejött a 4. égő gyertya képében a kislány, és ő volt a reménység gyertyája, úgyhogy meggyújtotta sorra az elalvó 3 gyertya lángot, jelezve, hogy a reménység az nagyon-nagyon fontos a keresztény ember életében. És hogy mennyire így van ez, talán a felolvasott igéből is hallhatták a testvérek, hiszen többször benne van ez a szó az igében, hogy reménység. És hogy miért adventben kerül elénk ez az ige? Azért, mert az keresztény ember egyfajta reménységben éli a 2 advent közötti idejét. Mi már oda tartozunk ahhoz a generációhoz, akik tudunk Jézus Krisztus eljöveteléről. Hiszen az első karácsonykor megszületett ebbe a világba, aztán az atyához ment, de az az ígérete felénk, benne hívő gyermekei felé, hogy újra visszajön. Nem elhagyott bennünket, nem magukra hagyott minket a problémáinkkal, hanem előre ment helyet készíteni, és majd amikor az Atya úgy dönt, visszajön, hogy maga mellé vegyen mindannyiunkat. De addig is ez a reménység kell, hogy jellemezze a hétköznapjainkat és az ünnepeinket egyaránt. És hogy ez a közösség, ez a keresztény közösség hogyan is reménykedik, és hogyan is várja vissza reménységben az ő urát, arra nézve ad néhány támpontot Pál apostol, és hiszem, hogy nem csak akkoriban, a Rómában élő különböző hátterű keresztényeknek, hanem számunkra is van üzenete ebben az órában. Mert először is azt mondja az apostol, és azt kérem, hogy mindenki ezen egy kicsit gondolkozzon el, hogy arra a közösségre, akik reménységben élik az életüket, abban a közösségben első vonásként megjelenik a testvériesség. Az a fajta érzület, ami benne kell, hogy legyen a keresztény emberben. Hogyan tekintünk mi egymásra? Ugye sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, szoktuk mondani azt is, hogy sokszínűek vagyunk, bár ez a sokszínűség sokszor csak akadály, hogy elfogadjuk egymást. Szeretnénk egyen-egyenként, ha mindenki olyan lenne, mint mi. Hogyha úgy gondolkozna, mint én, ha úgy döntene, mint én, ha azt szeretné, amit én, és nehezen tudunk erőt venni magunkon, és elfogadni azt, aki esetleg másmilyen. Vajon jellemez-e bennünket a testvériesség? Jellemez-e bennünket az, hogy mások felé szeretettel odafordulunk, és nem csak ilyenkor, adventben vagy karácsony fele közeledve, hanem az életünk minden egyes napján. Aztán, hogyha ez a testvériesség megvan, akkor ebből következik már egyfajta önzetlenség is, hogy akkor valóban szívből jövően tudok a másikon segíteni, meg tudom hallgatni őt, együtt érzek vele a gondjában, a bánatában, akarok neki segíteni. A tavalyi igénknek az evangélikus útmutató szerint ebből a fejezetből volt kiemelve ez a jól ismert vers, hogy fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. És olyan sokszor hallottam erről különböző elmélkedéseket, áhítatokat, prédikációkat, és legtöbbször arra lett kifuttatva ez az elmélkedés, hogy hát igen, nekünk keresztényeknek kötelező befogadni mindenkit, aki bejön ide az országba, legyen az bármilyen nációból származó. A nagy migráns hullám is ugye ezt jelenthette sokunk számára, hogy hogyan is állunk mi meg ennek az ige fényében. És egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy ez az ige nem biztos, hogy arról szól. Szerintem elsősorban arról szól, és az ige ezt mondja ki, hogy fogadjátok be egymást. Hogyha nem tudom elfogadni azt, aki mellettem él, ha nem tudok empátiával, kedvességgel, megértéssel ahhoz hozzáfordulni, aki mellettem ül a templompadban például, vagy aki a szomszédomban él, vagy aki a szomszédos munkaasztalnál dolgozik a munkahelyemen, akkor vajon Isten azt szeretné, hogy bárkit befogadjunk? Ez az ige is arra irányítja a figyelmünket és a Rómában élő keresztények figyelmét is annak idején, hogy a közösséget úgy kell létrehozni, akik Krisztuséi, akik Krisztusban reménykednek és benne bíznak, azok igenis egymást szeretettel hordozzák. És hogyha ez a szeretet kötelék megvan, akkor talán valami meglátszódik rajtunk keresztül a világban, az Isten dicsőségéből. Nagyon fontos tehát, hogy hogyan és miként éljük meg egymással a mindennapokat. Egy történetet olvastam, ami arról szólt, hogy egy igen gazdag ember szeretett volna a gyülekezetére valami maradandót hagyni örökségül, ezért aztán elhatározta, hogy templomot épít. És fel is építette ezt a templomot, és meg is hívta a közösségnek a tagjait az első istentiszteletre, és ahogy közeledtek a templom felé, látták, hogy ez a templom teljesen üres is, de sötét is. És kiderült, hogy lámpákat nem terveztek bele, csak lámpatartót. És a gyülekezetet váró gondnok mindenki kezébe adott egy-egy lámpát, hogy belépve a templomba, ott, ahova le fog ülni, oda rakja a lámpatartóba a lámpáját. És így jöttek szépen sorba a hívek, és egyszer csak a templom megtelt fénnyel, megtelt világossággal, megtelt melegséggel, megtelt örömmel. És akkor ez a gazdag ember, aki ezt az egészet kitalálta és megvalósította, szólt a gyülekezethez, és arról beszélt, hogy valahogy a keresztjének is így vannak, és a templomunk, a gyülekezetünk, az alkalmaink is így vannak, hogyha eljönnek az Isten tiszteletre, akkor ott, ahol ülnek, fényesség támad. De ahova nem jönnek el, ott bizony sötétség marad. Mi már 15 éve itt vagyunk ebben a gyülekezetben, és tudjuk jól, hogy honnan hiányoznak testvérek. És tudjuk jól, hogy nem csak azért, mert elhunytak, vagy elmentek, előre mentek, hanem bizony azért is, mert néha szeretetlenek vagyunk, és nem tudjuk őket, másokat az ige fényében úgy befogadni, ahogy illene, ahogy az ige is bátorít bennünket. Bennünket is szeret Krisztus, szeret egyen-egyenként, hiszen minket is úgy fogad el, ahogy vagyunk, ahogy jövünk hozzá, terhekkel, gondokkal, problémákkal telten, és azt szeretné, hogyha amikor itt vagyunk, és amikor a közösséget megéljük, akkor a reménység erősödjön a mi szívünkben. Mert reménység nélkül mit ér az élet? A hétköznapokban is sokszor fogalmazunk úgy, hogy hát remélem, hogy ez is ez sikerülni fog. Vagy reménység szerint ezt vagy azt még meg tudom az életem során valósítani. Azt kívánom, hogy az adventi időszakban ezt a reménységet tápláljuk a szívünkben, tápláljuk azáltal, hogy meglátogatjuk az alkalmakat, tápláljuk azáltal, hogy olvassuk az igét, hogy csendben vagyunk, hogy elmélkedünk, és hogy örömmel készülünk az ünnepre, mikor is reméljük, hogy Krisztus egyen-egyenként megérkezik majd, és szállást vesz a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó Atyánk, köszönjük neked, hogy te még mindig szeretsz minket. Szeretsz minket, pedig sokszor vagyunk szeretetlenek, nem csak mások irányában, de irányodban is. Hiszen tudjuk jól, hogyha valami helytelent vagy rosszat teszünk, azzal nem csak másokat, de téged is megbántunk. Köszönjük, Urunk, a türelmedet is, amellyel hordozol mindannyiunkat. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk, hogy szeretnéd a mi életünket formálni. És köszönjük, hogy reménységben élhetjük meg a hétköznapokat, a mindennapokat. Hiszen te azt ígérted, hogy visszajössz, hogy új eget, új földet fogsz majd teremteni, és abban hisszük, hogy nekünk, benned bízó gyermekeidnek lesz helye. Így kérünk most is arra, hogy maradj velünk, légy velünk életünk minden napján, áld meg az ünnepi készülődésünket, az egymás iránti szeretetünket, türelmünket, és add, hogy valóban tudjunk keresztényként megállni a hitben mindvégig. Így hallgass meg minket, most is kérünk, fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. És pedig keresztelőre készülünk, úgyhogy énekeljük el a kitűzött énekünknek, a 139-es számú énekünknek az első és a második versszakát.